Lounge Rádió. A testílusod. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Négy keréken. Autós magazin műsor. Aki navigál, Nyírő László. A Négy keréken autós magazin műsor támogatja a Seibiko Autoszerviz.
Sok tisztelettel üdvözlök minden kedves hallgatónkat, Nyírő László vagyok, és itt megint Négy keréken című műsorunkat hallhatjátok. Akár interneten keresztül, akár egy okostelefonon, vagy akár az éter hullámain keresztül valamelyik FM csatornán, aki ránk talált, azt sok tisztelettel üdvözlöm. Mai autós műsorunkat ott fogjuk folytatni, ahol a múlt hetit abba hagytuk, és utána pedig különböző színes információkkal, bővelkedés, új információkkal, bővelkedő hírekkel fogjuk folytatni a dolgot. Többek között a Forma 1-el is foglalkozunk. Most egy kis zene, és utána jövünk tovább négy keréken.
Keréken. Támogatja a Seibiko Autoszerviz.
Nos, tehát, ahogy ígértem, folytatjuk tovább ott, ahol a múlt héten abba hagytuk. Hát a múlt heti témánk azért elég sok érdeklődött és elég sok hozzászólást vonzott magával, és ugye még a végére sem érkeztünk, de azért már van egy-két kérdés ezzel kapcsolatosan, amit meg kellene, úgy érzem, válaszolnom. A következő dolgokról van szó. Például ugye jött kérdésként, hogy most rendben van, hogy átépítjük az autót jobbkormányosról, balkormányosról, hiszen ez volt ugye az alap tétel, de hát miért lenne muszáj ezt átépíteni, miért nem lehet azért ezt használni, hiszen rengeteg költséget meg lehetne spórolni, és hát ezek az autók műszakilag teljesen 100%-os értékű dolgok. Na most, és hát azt meg ugye meg lehet azért szokni, hogy az ember nem a bal oldalon, hanem a jobb oldalon vezet. Hát elmondanám azért, hogy ennyire nem egyszerű ez. Tehát ha már próbálta valaki, és van róla konkrét tapasztalata, akkor nagyon jól tudja, hogy jobb oldalon ülve például haladunk egy nálunk kénál nagyobb és zártabb autó mögött, ahhoz, hogy azt például kikerüljük, megelőzzük, ahhoz olyan szinten ki kell az autónkat ereszteni bal oldalon a felező vonalra, illetve a felező vonalon túlra, hogy kilássunk rendesen, vagy az bizony már a szembejövőknek nagyon keményen zavaró lehet, főleg egy másodosztályú olyan úton, ami aránylag keskeny. Tehát borzalmasan nehéz, és vagy pedig a másik dolog, ugye, hogy nagyon messziről kell megindítani az előzési támadást, ahhoz, hogy egyáltalán lássunk rendesen az előttünk menőtől ki. Tehát elég bizonytalanná válik például egy előzés, vagy egy ilyen kikerülés. Ez az egyik, ami nagyon lényeges dolog. A másik pedig, hogy azért egy nagyon fontos dolgot nem szabad elfelejteni, hogy belerögződik az emberbe, ugye, hogy bal oldalon ül és közlekedik és megy, és bizonyos dolgok, bizonyos reflexzerű mozgások és bizonyos reflexzerű reagálások, azok folyamatosan bejönnek, amikor a jobbkormányos kocsiba is ül az ember, és nagyon-nagyon sokáig kell jobbkormányost vezetni ahhoz, hogy ezek a beidegződések, ezek a reflexek elmúljanak, ugye. Például csak gondoljunk abba bele, hogy bal kézzel kell sebességet váltani. Most a sebességváltó az természetesen ugyanaz, mint a baloldali kormányzású autóknál, tehát ez azt jelenti, hogy bal kézzel egyest kapcsolni, úgy kell, hogy balra ki kell tolni a váltókat, és fölfele. Egy nagyon-nagyon idegen mozdulatsor ez ilyen szempontból. Majd az egyesből a kettesből, ami a másik nagyon érdekes dolog, hogy kitolva kell tartanunk a bal kezünket, mikor az egyesből a kettest váltjuk, hiszen ugye a rugó berendezés, ami benne van a kapcsoló karban, az a 3-as-4-es síkjába húzná be a váltókart. Nekünk gyakorlatilag kint kell balkéz felől tartani. Most ez a kifele toló mozdulat, ez egyébként a balkormányos verziónál, ugye mikor jobb kézzel váltunk, a kifelé, az mindig a rükkverc irányában, hogy nagyon ritkán csinálunk ilyen kifele toló mozdulatot. Itt meg menet közben gyakorlatilag a váltásnak kellene ugye ezt csinálni. Tehát nagyon nehéz. Aztán személyes tapasztalatom, de hát mások is megerősítették, hogy rettenetesen furcsa dolog, amikor az ember megy, és aztán hirtelen jobb oldalra fölnéz, és keresi a belső visszapillantó tükröt, helyett egy ajtóoszlopot lát jó esetben. Nagyon nehéz megszokni azt, hogy a tükör, a középső tükör az ugye bal oldalon van, tehát erre is rá kell erőteljesen állni. Tehát ezek ilyen apróságoknak tűnő dolgok, de menet közben a vezetést rettenetesen meg tudják zavarni. Élő példa volt is, ami miatt ez a dolog most az ősz folyamán egy kicsikét hivatalos berkekben is megint előtérbe került, hogy volt egy fiatal ember, aki ilyen jobbkormányos autóval közlekedett, és aztán sikerült neki az ősszel, azt hiszem talán október táján, egy óriási nagyot esni az autóval Újpesten, és egy ilyen nagy beton csatornába, vagy ilyen beton teknőbe este be az autóval, barátnőjével voltak. Van szerencsém ismerni a fiatalembert, és hát gyakorlatilag ott is igazából az történt, hogy egyszerűen a közlekedési, jó, nyilván, hogy igyekezett is, de a közlekedési körülmények olyanok voltak, hogy hirtelen egy pillanatra azért vesztette el az uralmát az autó fölött, mert egy picit megkeveredtek a mozgás, egy kicsit megkeveredtek, és azt mondta, hogy hirtelen, azt se tudta hirtelen, hogy mit csináljon, hogyan korrigáljon, merre menjen az autóval, mert hirtelenjében egy kicsit összekeveredtek a dolgok benne, és aztán esett akkorát, mint egy télikabát, az autó teljesen totálkáros lett, de a tűzoltók gyakorlatilag úgy vágták le az autó tetejét, hogy ki tudják őket szedni a roncsból. Na most ez természetesen ráirányította a magyar sajtó figyelmét erre a dologra, hogy jobbkormány, balkormány, úgyhogy hát elkezdtek foglalkozni vele, aztán most elcsitultak a hullámok, de én tartok tőle, hogy ez nem fog sokáig tartani. Nagyon veszélyes dolog az az igazság így közlekedni. Aztán hát csak érdekességként nekem volt szerencsém Angliában gyárilag jobbkormányosítva, nem is, hanem balkormányos európai autót jobb oldalon vezetni, vagy ha fordított irányba, már sem tudom melyik oldal, az angol viszonyok közepe, tehát ugyanaz, mint itt jobbkormányos vezetünk, amikor ott a bal oldalon meg balkormányos vezetünk, borzasztó. És elmondanám, hogy amikor ott kint az ember átült a kvázi ottani jó oldalra, tehát a jobbkormányosba, sokkal könnyebb volt megszokni, sokkal könnyebb volt közlekedni ilyen formában vele. No, de hát akinek ez a perverzitás és ez a kitalálás, az persze járjon vele, de nagyon sokan vannak, akik továbbra is szeretnék a jobbkormányos autót balkormányosra átalakítani. Nagy részét már elmondtam, hogy mi minden gonddal baja jár ez az egész dolog, pár dolog még lemarad belőle, ezekre mindjárt még visszatérünk, most előtte viszont egy kis zene.
négy keréken. Támogatja a Seibiko Autószerviz.
Nos, ismételten üdvözlök minden kedves hallgatónkat, aki esetleg később kapcsolódott be az adásba. Ott folytatjuk a mai műsorunkat, ahol a múlt hetit abba hagytuk. Most jutottam el végül is odáig, hogy folytassuk tovább a témát. A téma ugye az autóknak, a jobbkormányos autónak a balkormányosra való átépítése, és eljutottunk a múlt héten már egészen majdnem a sornak a végéig. Beszéltünk ugye a karosszéri átalakítási, illetve az egyéb belső különböző olyan dolgokról, amik alapvetőek, és itt félbe maradtunk, ugye, amikor a fűtésboxról, műszerfal, egyebekről beszéltünk. Hát van egy nagyon fontos dolog még, ugye ott vannak az ülések például, tehát már említettem, hogy nem mindegy, hogy az embernek, aki vezet, ugye mennyi állítható paraméter van az ülésén. Na most, hogyha a jobbkormányos ülésnek a vezető ülését balra át akarjuk tenni, az egy eléggé kacifántos dolog tud lenni adott esetben. Ugye csak abból kiindulok, hogy például, hogyha elektromos az ülés, akkor ugye az ajtó felőli oldalán vannak az ülésen a kezelő gombok, amikkel ezt az egészet lehet irányítani. Na most ezt az ülést akarjuk például bal oldalra áttenni, akkor ezek a gombok pont bekerülnek a kardánbox mellé a lukba, ahol alig lehet hozzáférni, jó esetben hozzá se lehet férni. Tehát ez se egy egyszerű feladvány, nem egy egyszerű mulatság. Hát ilyenkor általában, ha egyszerűbb az autó és egyszerűbb a mechanikus állítások vannak, az még úgy, ahogy könnyebben megoldható, de az elektromosoknál már elég sok zűrzavar van belőle. Aztán a másik dolog, ugye, amit mondtam, hogy ott vannak az ajtókárpitok, ami ugye első nekifutásra miért ne lenne egyforma. Most nézzük meg a könyöklőt elől, és akkor rájövünk rögtön, hogy ugye a vezető oldalon van a több kezelőszerv, ablakemelők, centrálzára, tükörre, mindenféle eszközökre vonatkozó kezelő kapcsolók vannak, míg a jobb oldalon ugye semmi nincs. Na most, illetve csak a jobb oldali ablaknak a kezelőszerve van, hát ezt most megint ugye ahhoz, hogy átcseréljük, ahhoz gyakorlatilag másik kárpitot kell felszerelni, amiben ez az a kapcsoló belevaló, vagy fúrni, faragni kell, de akkor meg a másik oldalon mit csinálunk a lukkal. Tehát ahhoz, hogy egy igazából szép minőségű dolog legyen, itt megint csak komoly beruházásokat kell tenni, hát vagy meg kell alkudni a helyzettel, ez a másik fele a dolognak. Aztán hát ugyanebben a körbe tartozik ugye a lábszőnyeg is, illetve például a lábtartó ilyenek, mert megint csak ugye úgy van kialakítva egy autónak a szőnyege, az alsó fix szőnyege, hogy a vezetőnél gumibetét van, a pedáloknál különböző védőrészek, egyebek. Na most, ha ez nincs a bal oldalon, és ott vezetünk, akkor egy idő után az a szőnyeg tönkre fogott menni erőteljesen, vagy megint mindenféle átmeneti dolgokat kell kitalálni hozzá, és hogy az autók többségében például van a bal lábnak egy lábtartója is, amit szintén vagy át kell szerelni, de hát jobb oldalról nem szerelhető át, hiszen szimmetrikus alkatrészről van szó, tehát csinálni kell másikat, vagy szerezni, tehát megint csak a kaland van vele, és ugye nem tűnnek ezek olyan óriási nagy dolgoknak, de menet közben, amikor mondjuk lenyomunk egy ilyen 2-300 kilométeres etapot, azért rájöhetünk arra, hogy nem véletlenül van gyárilag kitalálva, hogy legyen egy lábtartó annak a lábnak, amelyiket az ember éppen ugye nem használja, és hogyha nincs beszerelve, azért ez csak az utazási komfortot valamennyire rontja, illetve hát azért annak a helye ott lenne. Tehát ha teljes értékű autót akarunk, akkor csak be kellene tenni. Aztán ott vannak a kormányoszlop kapcsolók, például a bajusz kapcsolók, ugye a japánok előszeretettel fordítva használják a jobb kormányos autónál is, tehát index van a bal oldalon, ablaktől a jobb oldalon, vagy fordítva. Na most ezt is megint meg lehet szokni, meg lehet tanulni természetesen, na de ettől az autó megint csak ilyen összvérés és fél megoldás marad. Viszont amivel nem lehet igazából, vagy nem szabad igazából kompromisszumot kötni, az például a külső tükröknek az esete. Ugye amikor jobb oldalon ülünk, akkor a jobb oldali tükörnek az állíthatósági tartománya és a bal oldalinak az állíthatósági tartománya egészen különböző. És mikor átülünk a bal oldalra ugyanezeknél a tükröknél, bizony kiderül, hogy a bal oldali tükröt nem tudjuk eléggé kinyitni, tehát nem tudunk eléggé a kocsi mögé látni, miközben a jobb oldali tükör meg nem fog eléggé behajolni, és nem tudunk eléggé magunk mellé nézni. Tehát gyakorlatilag, ugye, mert ezek aszimmetrikusra vannak csinálva, és nem egyformák a motorok és a mechanikák sem benne. Tehát gyakorlatilag, amikor jobbra akarunk nézni, akkor a hanyat kell teljesen esni, és úgy kell kukucskálni, amikor meg bal oldalon akarunk kinézni rendesen, akkor meg előre hajolva. Tehát teljesen amorfa dolog, és nagyon-nagyon rosszul használható. Nem kis költséggel jár a két külső tükörnek a cseréje ahhoz, hogy ez megint csak korrekt legyen, és rendben, de normálisan működjön. És aztán ott van ugye a másik óriási gáz, a fényszóróknak a kérdése, ahol viszont aztán végképp nem tudunk mit tenni, hiszen hát ha aszimmetrikus volt a fény, akkor azért nem jó, ha aszimmetrikus volt, akkor meg azért nem jó. Tehát, mert ha aszimmetrikus volt, akkor ugye a jobbkormányos baloldali közlekedésnek megfelelően volt aszimmetrikus, tehát abszolút módon használhatatlan itt. Aszimmetrikus volt, mint az amerikai rendszerekben is például, hogy a japánoknál is van, belpiacosnál az megint csak nem szabályos nálunk. Tehát gyakorlatilag a fényszóró cserét azt nem lehet megúszni, hogyha normális autót akarunk csinálni. Hát és akkor olyan apróságról nem is beszéltünk, mondjuk a gépháztetőnyitó, amivel ki lehet ugye nyitni a gépháztetőt, és aztán kiderül, hogy ugye amit hozigálunk a műszerfalon, kis nyitó kallantyút, és akkor a bovden, ha jobbról megy, akkor rövidebb a bovden, mint amikor balról megy, és hogyha jobbról megy, akkor innen csatlakozik a zárba, ha balról megy onnan, és már pont nem lesz cserélhető, csak gyakorlatilag még a gépháztető zárat is sok esetben ki kell cserélni ahhoz, hogy normálisan működjön. Megint csak mi azt nyaplóság, meghagyhatjuk a jobb oldalon az eredeti gépháztetőt, és amikor ki kell nyitni, át kell hasalni ugye a túloldalra, hogy onnan tudjuk kinyitni. Ráadásul a balkormányos műszerfalban jobb oldalon nem biztos, hogy megvan ennek a helye, tehát csak fölösleges porolás, én azt gondolom, mert csak a rumli van vele. Ha egy normális átépítés, ez megint csak hozzátartozna. És akkor itt van az óriási nagy zsákba macska egy átépítésnél, ami minden átépítőnek a mumusa, amiről mindjárt beszélünk, csak előtte egy kis zene.
Keréken. Támogatja a Szelvik Auto Service.
Na akkor mielőtt erről sokat emlegetett mumusról beszélnék közben, itt a Szelvik Auto honlapon keresztül, itt a weboldalon keresztül azért érkezett egy kérdés, hogy hát és mi a helyzet a hátsó lámpákkal. De a hátsó lámpákkal az a két eset van, vagy két dolog van. Az egyik az, hogyha angliai volt az autó, angol belpiacos autó volt, akkor ugye abban van E-betű, és hogyha van benne E-betű, akkor nincsen igazából semmi nagy probléma. Annyi maximum a probléma, ugye, hogyha egy tolató meg egy ködlámpa van betéve, akkor az pont a másik oldalon van, mint ahogy eredetileg ki van találva, de ez a nagyon nagy problémát nem okoz, és nem igen kötözködnek a szervek sem ezügyben, mert annyi helyen van minden különböző autókon a ködlámpa, meg a tolatólámpa, hogy ez igazából erre nincsen komoly olyan előírás, ami itt problémát okozna ilyen szempontból. Na most, hogyha japán belpiacos autót építünk át, akkor azért már mindjárt más a helyzet, mert a japán belpiacosoknál ugye az a kis gonosz E-betű, ami az európai lámpákba be kell legyen, hogy sütve, illetve öntve legyen, az a japán lámpában nincsen benne. Hát innentől kezdve gyakorlatilag gáz van, mert ugye az a lámpa nem szabályos, és nem hivatalos, és támadható. Hát aztán el kell dönteni, hogy mi legyen a megoldás természetesen. No, hát visszatérve akkor erre a mumus nevű dologra, amiről ugyan már érintőlegesen egy szót említettem az elmutatásban, de most egy picit többet beszéljünk róla. Hát ez nem más, mint a kábelkötek. Tehát minden autó átépítőnek ez egy olyan demoklész kardja a feje fölött, ez a kábelkötek dolog, ami bizony nagyon sokanak megkeseríti az életét. El kell mondjam, hogy egy autóhoz egy kábelköteg, egy ilyen jobbkormány balkormány átépítésnél egy ilyen kábelköteget, hogyha szépet, újat és normálisat kell csinálni, és ugye nincsen donor, hanem csak ami az autónak jobbkormányosan vagy valami, ez bizony ilyen 180 ezer font körüli összegbe kerül manapság ennek a megépítése egy ilyen kábelnek. Hozzáteszem, hogy gyárilag, ha valaki venni akar egy új kábelköteget, az bizony a 400 ezer forintokba is belezuhan, tehát borzalmasan drága. Ez egy nagyon árértékarányban egy rettenetesen drága alkatrész, ugyanakkor tudni kell, hogy egy rossz kábelköteg az autó teljes mértékben tönkretesz, illetve teljes mértékben élvezhetetlen és használhatatlan teszi, tehát ugyanakkor egy nagyon-nagyon fontos alkatrészről van szó. Mert gyakorlatilag minden alkatrésznek a működése a kábelkötegen keresztül történik, és működik már legalábbis az elektromos alkatrészek, és ugye a mai ráadásul betegre komputerizált autóinknál a kábeleknek és a kábelkötőknek különösen nagyon nagy szerepe van, és mi nem beszéltünk arról, hogy esetleg a CAN busz rendszeres, tehát vezeték nélküli rendszerek is vannak az autónkban építve, az különösen habatortán. Nagyon kevesen értenek ehhez, nagyon kevesen tudják profi módon és klasszul ezt megcsinálni, és úgy, hogy ez üzembiztos és normális legyen, és ki is nézzen valahogyan. Hát ezért ilyen drága. Na most... Ugye jönnek az ötletek, mert ugye Magyarországon vagyunk, oldjuk meg ország, és persze mindent meg lehet oldani, meg nehogy már a sufni tuning ne csinálja ezt a dolgot meg. Meg kell fordítani a kábelköteget, is tök jó lesz. Na most igen, meg lehet fordítani a kábelköteget. És akkor rögtön, ami eddig el volt fűzve jobbra-balra, az most egy kupacba, egy csomóba valóba betuszkolásra kerül a műszerfal alá, hiszen egy csomó fölösleg lesz, mert máshol kell elvezetni. Ugyanakkor a komputerhez, a biztosítéktáblához, vagy a különböző kiegészítőkhöz meg ilyen általában ilyen 20-30 centivel rövidebb az egész, mint kellene. És gyakorlatilag ott áll az egész, láttam már ilyen kábelköteget, hogy a komputer 76 lábára 76 darab 25 centis kis darab dróttal megtoldották a kábelköteget. Hát gyönyörű volt. Arról nem beszélve, hogy ez az összes toldás egy-egy hibaforrás, mert ez forrasztás, csatlakozás, szigetelés, mert innentől kezdve gyakorlatilag az autó megbízhatóságát tesszük azért kockára, át kell tudni, azért szakmailag is eléggé támadható egy ilyen kábelkötegnek ez a megtoldogatása. Úgyhogy igazi fusi megoldás, megmondom őszintén, nem tartom jónak. Most arról nem beszél, hogy az az óriási gubanc, amit a műszerfal alá betuszkolunk, és ugye a műanyag eltakarja, nem látszik. Az is ott azért meg van törve, meg van tekerve, össze-vissza van az egész miskulancia, hát az sem egy megbízható jó megoldás semmiféleképpen, és hát ez egy olyan dolog, amikor mit tudom én, Lukas a tölcsér, amiben a fagylatot adják, és akkor még egy tölcsérbe beleteszik az egészet, szóval azért az már nem igazából néz ki normálisan az egész dolog, és nem mondható, hogy egy profi megoldás. De hát mondom, itt Magyarországon azért sok csodát láttunk már, és ezügyben is nagyon sok csoda van, és akkor ugye ott van a másik fel a dolognak, hogy ugye van a motorkábelköteg, a motortérbe kerülnek át a dolgok jobbra-balra, de a karosszérián belül egy csomó dolog megmarad, ugye a hátsó világításnak, az utastér belső világításnak. Össze kell párosítani magyarul az autónak a belső kábelkötegét, hátsó kábelkötegét a motorkiszolgáló, illetve az első kábelköteggel. Tehát eléggé kacifántos dolog ez az egész. Mondom, hozzáértés nélkül nagyon-nagyon sokáig tart. Találkoztam olyan kollégával, aki nekiült, két hónapig nem lehetett hozzászólni, lehetett a kis sámlit is szállanként, egyenként bekábelezte az autót. Hát nem 180 ezer forintot bukott rajta, mint amiben ez a dolog került volna. Mert azt a pénzt, ezt képtelenség elkéne, hogy valaki két hónapon keresztül szállanként kábelezzen egy autót. De hát úgy döntött, hogy ezt megoldja, és ugye ráadásul nem is magának csinálta, tehát nem volt egy igazából szerencsés vállalkozás. megoldotta, működik, aztán hol ez a baj, hol az a baj, hol ez nem világít, hol az nem működik, és hol lehet keresni, hogy most hol történt egy elkötés, hogy bármi, ilyesmi. Tehát én óva intek mindenkit attól, hogy nekiáll amatőr módon kábelköteget alakítgatni, mert óriási csapdák vannak benne. No, ennyit a jobb kormány, bal kormány átépítésről. Én szerintem, aki ennél többet szeretne erről a dologról tudni, az keressen fel személyesen, akár a Szelbiko weboldalon keresztül, vagy akár a rádión keresztül, és akkor nagyon szívesen természetesen még további részletekbe belebonyolódhatunk, de én azt gondolom, hogy egy átlagembernek erről ennyit tudni unti elég, és inkább ne nagyon kerüljünk test közelbe egy ilyen dologgal. Most egy kis zene, és utána jövünk tovább egy teljesen más témával.
Into my house, have a sip of tea.
Keréken. Támogatja a Szelbiko Autószervíz.
Nos, hát akkor folytassuk tovább Négy Keréken című kis autós magazin műsorunkat, amiben eddig mindenféle nagyon fontos és nagyon, hát hogy mondjam, különleges dolgokról beszéltünk a mai napon, ami nem egy mindennapi és nem egy általánosan jelentkező probléma az autósok körében, de azért érdeklődése tart számon, ugye ez volt az átépítés jobb kormány, bal kormányról. Na most változzunk, egy kicsikét ugorjunk, és egy egészen más területről beszéljünk. Van egy olyan fajta meghibásodás az autóknál, ami ugyan nem mondom azt, hogy jellemző, de azért előfordul aránylag sűrűn, főleg aki hosszabb ideig megtart egy autót, és hosszabb ideig használja, szinte óhatatlan, hogy egyszer csak szembesüljön ezzel a hibával, ez pedig a sebességváltónak a meghibásodása. És erről borzalmasan keveset tudnak emberek, hogy egyáltalán mit is jelent ez a dolog, egyáltalán ez a sebességváltó, ez hogy is van, miként van. hogyan lehet esetleg kímélni, hogyan lehet egy sebességváltó élettartamát a lehetőleg hosszabbra kalkulálni, és a leghosszabbra úgy használni, hogy a lehetőleg hosszabb legyen. Pár mondatot erről azért beszéljünk, én azt gondolom, mert igazából a laikusként nem nagyon, szóval elég idegenkedés mindenkitől, misztifikálódik is ez az egész dolog, és ugyanakkor alapvető dolgokkal szerintem emberek nincsenek tisztában, legalábbis ez az én tapasztalatom. Hozzáteszem, hogy ezek a dolgok, amiket én így elmondok, ezek természetesen mind az én magán tapasztalataim és tanulmányaim alapján mondom őket, és természetesen elképzelhet, hogy másnak másmilyen tapasztalata van, vagy másmilyen elképzelése van dolgokkal kapcsolatosan. Ez egy oldala a dolgoknak, amit én megpróbálok megvilágítani. Természetesen bárkinek állok rendelkezésére, amennyiben egyéb kérdés, hogy ilyesmi van, de most én azt gondolom, hogy azért megpróbálok, amennyire lehet minden dolgot úgy körbejárni, hogy az úgy nagyjából elfogadható legyen és védhető legyen. Na, sebességváltók. A sebességváltóknak két nagy csoportjáról beszélhetünk, ugye a mechanikus és az automata sebességváltókról. Hozzáteszem, hogy az automata sebességváltók is gyakorlatilag egyébként mechanikai rendszerek, csak különböző elektromos, elektrohidraulikus vezérlések vannak bennük, tehát tulajdonképpen bizonyos fajta mechanikus sebességváltókat megpróbálunk automatikusan vezérelni. Nagyon sok válfaja van, nem fogunk ebbe belebonyolódni, teljesen fölösleges, mondjuk úgy, hogy mechanikus váltó és automata váltó. Az automata sebességváltónál már beszéltem részletekben róla, tehát nem nagyon akarok most a részleteibe belebonyolódni, inkább az üzemeltetésével kapcsolatosan pár dolgot egyrészt ismételjünk át, illetve erősítsünk meg, én azt gondolom ez lenne. Nagyon fontos dolog az, hogy az automata sebességváltónak ugye van egy saját olajozó rendszere, van belőle egy olajpumpa, mihelyest a motor beindítottuk, ez az olajpumpa azonnal működésben lép, és ez szépen keringteti a sebességváltóba belül az olajat, és utána különböző automatikus, elektromos, elektrohidraulikus rendszerekkel ezt az olajnyomást használjuk föl arra, hogy működtessük a sebességváltónak a különböző kapcsoló részeit, kapcsoló idomait, és hogyha ez minden remek jól működik, akkor egy nagyon kellemesen jó használható automatikus rendszerünk van. Hát ennek a kellemes működésének, ez most már az eddig ebből valószínűleg nyilvánvalóvá vált, az egyik legfontosabb része ugye ez az a olaj, ami benne van. Tudni kell, hogy egy ilyen automata sebességváltóban nagyságrendekkel több olaj van, mint akár egy motorban, vagy egy mechanikus sebességváltóban. Jóval több, nagyobb mennyiséget forgat, és még ráadásul megfűszerezik általában azzal is, hogy még egy külön hűtője is van ennek az olajnak, és ez az olajpumpa körbe kergeti még egy hűtőbe is ezt az olajat, hiszen ennek az üzem közben igen rendes melegedése van az olajnak. Ez egy eléggé speciális olaj, egyébként nem egy olcsó mulatság, de minden gyártó előírja ennek az olajnak a kihordási idejét, tehát a csereciklusát, és ezt nagyon, de nagyon alaposan illik betartani. Ráadásul nagy részénél még egy szűrő is szerepel ebben a dologban, amit szintén ki kell ilyen esetben cserélni. Aztán már a korszerű mai autóknak egy részénél vannak ilyen megoldások, hogy például szűrő nincsen a sebességváltóban, aztán már olyan is előfordul, hogy azt mondják, hogy nem is kell cserélni az olajat, nincs is leeresztő, meg mindenféle egyebek. Ez annyira jó és annyira klassz ez az egész rendszer, és az olaj is olyan, hogy gyakorlatilag nincs szükség a cseréjére. Hát nyilvánvaló, aztán ha meghibásodás van, akkor természetesen új, friss olajjal lesz majd feltöltve a dolog. Én egy kicsit szkeptikus vagyok az ilyen örök darab, meg ilyen borzalmasan hosszan kihordási idejű dolgokkal szemben, de hát fogadjuk el, gyakorlatilag a gyártó ezt valószínűleg nem véletlenül találta ki ezt a dolgot. Most maradjunk hagyományos rendszereknél, tehát amiknél cserélni kell, ott cserélni kell, nincsen mese. Ami nagyon lényeges dolog, hogy ebből a szerkezeti megoldásból fakad az, hogy az automata sebességváltós autókat, hogyha véletlenül lerobban valamiért, akkor gyakorlatilag 10-15 km/h sebességnél nagyobb sebességgel nem szabad vontatni. Ugyanis nem jár a motor, abban az esetben nem forog az olajpumpa a sebességváltóba, mi vontatjuk az autót, a kerekek visszahajtás alapján ugye hajtják a sebességváltó belsejét, de nincs kenés. Ugye az olajpumpa nem forog, nem megy az olaj, nincs kenés, tehát a bent lévő alkatrészek bizony ezt egy idő után megunják, és aztán azt mondják, hogy ebből neki köszönjük szépen, elég volt. Tehát ami nagyon fontos automata váltó tulajdonos tulajdonosoknál, hogy a vontatás, ha egy mód van rá, kerüljük, vagy csak nagyon-nagyon lassan lépésben. Egy másik nagyon fontos dolog még, és ez már nem csak az automata sebességváltókra érvényes, hanem a mechanikusokra is, hogyha találkoztunk mostanában többször is, az utóbbi egy-két évben többször is ilyen dologgal, hogyha nagy vízbe kell például az autóval bemenni valami miatt, és ez általában például a csónak, utánfutónak a vízbe való betolása, kiszedése, meg a jetski utánfutónak a cipelése és a vízbe való beeresztése, meg egyébek, ekkor szokott előfordulni, hogy szépen begurulunk az autóval, és az autó nem baj, ha tengelyig vízbe van, meg ilyen ferde beton lehajtókon vannak, nem probléma, mert nem mászik be, a motor elől van járkész 600, igen, ám csak egyet nem szabad elfelejteni a differenciálműbe, és a sebességváltóba is. Olyan a rendszer, hogy van egy úgynevezett szuszogó rajta, hiszen a túlnyomással valamit kezdenie kellene a szerkezetnek, és az olaj a hőmérséklet változással ugye tágul és gőzök keletkeznek, stb. Stb. Tehát van egy szuszogó. Na most ez a szuszogó, ha kifele nyitott, mert hogy kifele távoznak az olajgőzök, akkor befele meg remek jól be tudnak költözni a vizek. Úgyhogy innentől kezdve bizony nagyon gyönyörűen fel lehet hígítani a hajtómű olajat egy kis vízzel, és hát azt mondanom se kell, hogy az jót igazából nem tesz neki. Tehát ha ne adj Isten, mégis úgy gondoljuk, hogy nekünk mindenféleképpen valami vízbe kell menni, és valami nagyobb víz, akkor egyrészt nagyon-nagyon rövid ideig próbáljuk meg ezt a dolgot, nagyon rövid alatt megoldani, másrészt pedig sürgősen nézzük meg a hajtómű olajat, és cseréljük le, mert az a víz nem tesz neki jót, és utána csak a baj lesz belőle. No, most ismételten egy kis zene, és utána folytatjuk tovább a sebességváltóval.
Keréken. Támogatja a Seibiko Autószerviz.
No, hát akkor most a sebességváltók rejtelmeiről és használat módjáról beszélgetünk. Még egy dologra visszatérnék egy pillanat az automata váltóval kapcsolatosan, amivel nagyon sokan nincsenek tisztában, hogy az automata sebességváltóknál az összkerekes, az összkerékhajtású autóknak a nagy többsége úgy van megoldva, hogy nem abszolút közvetlenül egyből indul az összkerékhajtás a kocsin, hanem amennyiben a két tengely forgássebesség és nyomatéka között van különbség, akkor kezd el az automataváltó összezárni az összkerékhajtást automatikusan természetesen. Tehát ez azt jelenti, hogy amikor mondjuk valami csúszós felületen vagyunk, sárban, vagy jégen, vagy egyébek, és oda pattanunk a gáznak, akkor először csak az egyik tengely kezd el hajtani, majd egy pici fázis késéssel aztán a másik is, amennyiben jól működik a rendszer. Egyébként így lehet tulajdonképpen tesztelni is a sebességváltónkat, hogy jól működik-e rendesen, hogy mondjuk egy ilyen nagyon csúszós jeges helyen egy picit rálépünk a gázra, hogy kipörögjön, és akkor lehet látni rögtön, hogy hajt-e mindegyik kerék rendesen, tehát rendben van-e minden, úgy egyébként ez nem nagyon tűnik föl senkinek. Hát ugye ennek mi az oka? Az az oka, hogy gyakorlatilag, amikor normál viszonylag közepette közlekedünk, vagy országúton gurulunk egy egyenletes tempóval, és nincsen különösebb gyorsításunk, semmi ilyesmi, akkor abszolút semmi szükség nincs arra, hogy mindegyik kereket hajtsa az autó közvetlenül, hiszen azért energiában ez mindenféleképpen veszel a rendszertől, és olyankor egy két kerék hajtással megyünk, anélkül, hogy észrevennénk. Tehát, mert abban a pillanatban, hogyha kezd különbség kialakulni a tengelyek között, és a kihajtások között, akár nyomatékban, akár sebesség. Abban a pillanatban az autó zárja is ezt már is, és ezt megint észesen veszik, tehát normál rendes négy kerekesként működik. Ez egy nagyon szép korszerű megoldás, nem árt tudni róla, mert sokszor jöttek már hozzánk, és hogy hát nem jó az összkerék hajtás, mert nem hajt rendesen a hátulja, a murván nem pörgött ki egyből, meg egyebek. Ez így van kitalálva, és sok, mondom, nagyon sok összkerekes automatováltós kocsinál ez így van. No, térjünk vissza egy pillanatra, egy kicsit inkább a mechanikus sebességváltók felé. A mechanikus sebességváltóknak alapvetően két hibája szokott jelentkezni, aztán hát persze van még ezen fölül is, de hát az már nem annyira hiba, mint inkább kisebb fajta katasztrófa. Az egyik hiba az szokott lenni, ugye beszéltem már róla, és ebben nem fogjolódunk most különbe, hogy úgynevezett szinkronos lesz a sebességváltó. Ugye a különböző fokozatok között van egy szinkron berendezés, amit már a múltkorában megbeszéltünk, ugye, hogy az hogy működik. Na, az a lényeg, hogy ez a szinkron berendezés, amikor megkopik, akkor onnantól kezdve nem lehet normálisan kapcsolni a sebességváltóba. Szélsőséges esetben akár még recsegve is kapcsol a sebességváltó, de minden esetben nehéz kapcsolni, és nem, főleg visszakapcsolás megy nagyon nehézkesen, akadósan. Hát nincs mese, kopó alkatrészek vannak benne, előbb-utóbb elkopnak, tehát javítható dolog minden további nélkül. Hát aztán váltója függő, és váltója válogatja, hogy most milyen összegből és hogyan miként lehet ezt javítani, de cserélhetőek ezek a szinkronizáló berendezések. Jobb minél előbb neki látni, mert kevesebb lesz a járulékos költség, mint hogyha egy ilyen szinkronos váltót még azért csak gyötrünk, ott már a kuplunktól kezdve egy csomó dolgot, aztán szépen tönkre lehet tenni, és csak halmozódnak a költségek. A másik váltóhiba, ami előszokott fordulni, ugye többségében, mikor csapágy probléma kezd lenni, szintén kopás vadonai elkezd morogni, elkezd sírni a váltó, elkezd mindenféle hang lenni, ez megint csak kopásos dolog. Hozzáteszem, normál esetben ez több százezer kilométernél jelentkezik csak ez a hiba, illetve ezek a hibák. Nagyon-nagyon ritkán fordul elő, hogy mit tudom én, 100-150 ezer kilométeren belül ez megszólaljon, vagy ilyen probléma legyen. Akkor szokott ez inkább előfordulni, amikor teszünk róla, hogy ez a kopás rendben legyen, amikor megpróbálunk borzalmasan gyors sebességgel kapcsolni, ugye nagyon sportosan, nagyon ott, na most nem hagyunk időt aznak a berendezésnek, ami ott kell, hogy dolgozzon, hogy egyik kapcsolásról a másikra simán menjen a dolog. Nem hagyunk elegendő időt neki, hogy a fordulatszámok szinkronizálódjanak, hanem jó keményen rátoljuk, egy darabig elviseli, egy darabig menni fog, aztán szépen lassacskán ezt a kopást olyan szintre tudjuk fejleszteni ezzel, hogy tönkre megy az egész miskulancia. Tessék tudomásul venni, hogy egy szinkron sebességváltó az nem egy versenyváltó, annak idő kell ahhoz, amíg egyik fokozatból a másikba szépen át lehet kapcsolni. A másik, hát a csapágykopásoknál ott inkább az szokott a probléma lenni, hogy kenési rendellenességek vannak, mondjuk kimarad az olajcsere, vagy valami hasonló ilyen dolog, és aztán onnantól kezdve természetesen a csapágy olaj nélkül már nem hajlandó normális maradni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy pont amiről az imént beszéltem, ugye, hogy az olajcseréket tartsuk, mert ez a mechanikus váltónál szintén természetesen nagyon lényeges és nagyon fontos, és hát az élettartamát alapvetően meghatározza a dolognak. Úgyhogy erre vigyázzunk. Hát aztán a harmadik verzió, amikor valami töréskár következik az egész dologban, akkor van a gáz, akkor van a baj. Szintén javítható, de hát erre ne kerüljön sor, ha nem muszáj. Most ismételten zenélünk egyet, és utána folytatjuk tovább itt négy keréken.
Satisfy my hunger. I drink water to quench my thirst. I use my mouth and air to blow balloon up. I prick with pen to watch it burst. Make noise, I use my breath. To unlock doors, I use a key. And when I'm looking for something, I use my eyes. I use booze to unlock me. Yeah. smoke, but I drink to get drunk. Don't ask me why I smoke, I don't know, but I drink to get drunk.
Na, guruljunk tovább négy keréken, remélhetőleg a sebességváltónk nekünk jó, hiszen arról beszéltünk éppen, ugye, hogy a sebességváltókkal milyen hibák tudnak előfordulni, és ott hagytam az imént abba, hogy mi van akkor, amikor a mechanikus váltónak aztán valami belső töréskára van. Hát az bizony nagy gáz. Nagy gáz, mert abban a pillanatban, hogy benne a sebességváltóban valami eltörik, és kvázi úgymond lefogazza magát a sebességváltó, onnantól kezdve aztán jöhetnek csőstül a bajok. Úgyhogy nagyon-nagyon fontos dolog, és sajnos sokan esnek abba a hibába, ugye, hogy mennek az autóval, egyszer csak valami recsen, koppan, stb. És akkor elkezd kattogni, elkezd kerregni, de másik fokozatba váltva még megy. Valamelyik fokozat nem akar menni, vagy nem lehet kapcsolni ide, vagy oda, vagy amoda, meg furcsa hangja van, de egyébként másik fokozatba kapcsolatom, és akkor megy. Tulajdonképpen nem lehet ott olyan óriási nagy dolog, hát hiszen megy. Na most elmondanám, hogy abban a pillanatban, amikor ott valami eltörik, valami lefogazódik, vagy valami ilyen mechanikai dolog van, olyan mennyiségű törmelék keletkezik, ami ott elkezd az olajban úszni, és ugye a mechanikus sebességváltónak a döntő többsége az úgynevezett szóróolajozású, tehát az alsó tengely, hogy forog, az ott fröcsköli az olajat, mind a szanaszét. Na hát, az fröcsköli szanaszét a különböző fémalkatrészeket és az olajjal együtt, és aztán azt is tönkreteszi, aminek addig még nem volt semmi baja. Tehát nagyon fontos dolog, ez a sebességváltó az egy nagyon-nagyon kiszámolt és egy nagyon precízen, pontosan összeszerelt miskulancia, hogyha abban valami mechanikus dolog van, ha ott valami olyan sérülést érzékelünk, vagy recsenést, vagy bármiféle ilyesmit, ami eddig nem volt, akkor hát igenis szépen álljunk meg, telefon, tréler, szerviz, szerelő, mert nincs mese, az ott nincs mit tenni, nem lehet bízni a csodákba, illetve hát lehet bízni a csodákba, csak nincsenek, tehát ez ügyben abszolút módon be vagyunk kerítve ilyen szempontból. És akkor itt hoznék most egy párhuzamos vonalat, és egy másik témára egy picikét még átcsatolnék, ugyanis hogy a sebességváltónak a döntő többség az remek jól javítható, és nincs vele semmi probléma, a megfelelő helyen megfelelő szakemberek szétszedik, javítják alkatrész mi egymás. Na most azért eljutottunk egy idő után az utóbbi, hát 4-5 évben talán körülbelül egy olyan fejlettség és egy olyan műszaki hozzáálláshoz és egy olyan fejlettségi színvonalra, amikor is az van, hogy vannak bizony olyan fődarabok, sebességváltók is például, amik nem szétszedhetőek. Tehát amiket a gyártó gyakorlatilag úgy rak össze, hogy azt mondja, hogy ezt ne szedjed szét, hanem ott cseredarab, ott van a cseredarab a márka szerviz raktárába, cseréljék ki, és ezt a váltót meg én szépen elviszem, és majd én szétszedem, majd én megnézem, mi a helyzet vele. És bizony, ez manapság egyre inkább trend, és egyre inkább előfordul. Most ami garanciális az autó, addig nincsen semmi probléma vele, mert hát jó, kellemetlenség, meg idő, meg mindenféle egyebek, de azért mondjuk fizetőben már egy kicsikét nyűgösebb az ügylet. Ugyanis a következőt csinálják a gyártók, és ezt mindenki láthatja, hogy gyakorlatilag az autónak a tesztelése manapság már lényegesen alacsonyabb szinten van, és lényegesen kevesebb időt és pénzt fordítanak rá, mint ezelőtt, mit tudom én, 10-15-20 évvel. Ezért a fődarabokra is sokkal kevesebb idő jut, emiatt, hogy a fődarabokra kevesebb idő jut, ezért gyakorlatilag lezárják a fődarabot, és velünk teszteltetik igazából. És aztán, amikor van egy ilyen cseredarab, kicserik, elviszik, megnézik, mi történt vele, és a több váltónál is ez előfordult, akkor ennyi volt, köszönjük szépen, a másik váltó ott van, és ezek alapján majd lehet módosítani. Ez sajnos az egész autóra érvényes egyébként, tehát ma már a kilométerek azok lényegesen alacsonyabbak és kevesebbek, úgyhogy gyakorlatilag ebbe a csapdában vagyunk. Én azt gondolom, hogy ezzel sokat tenni nem lehet, hát remélhetőleg nem kerül sor senkinek sem egy ilyen zsebbe menő és fájdalmas ügyletre, egy ilyen sebességváltó javításra. Én most mindenkinek kívánok további minden jót, kellemes rádiózást, és a jövő héten ismételten találkozunk négy keréken itt a rádió.